rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Személyes egyeztetése hívta az országgyűlésbe jutott pártok vezetőit a köztársasági elnök. A találkozóra holnap kerül sor. Sólyog Tamás ezt a közösségi oldalán tudatta. A parlamentbe a Tisza párt, a Fidesz és a Mi Hazánk jutott, így a meghívás Magyar Pétert, Orbán Viktort és Torockai Lászlót érinti. Magyar Péter az interneten tudatta is, hogy ott lesz a megbeszélésen. Ő egyébként a Tisza választási győzelme után már vasárnap este sürgette az államfőt, hogy bízza őt meg kormányalakítással, és követelte, hogy utána pedig mondjon le. Az új kormány dönteni fog az eurócsatlakozás céldátumáról, jelentette ki Magyar Péter. A Tisza elnöke Magyarország érdekének nevezte, hogy csatlakozzon az eurózónához, mert a stabilitást tud nyújtani. Elmondta, megnézik a költségvetés valós helyzetét, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait, tartanak egy gyors szakmai és társadalmi egyeztetést, utána pedig döntenek a dátumról. Tovább tart a forint erősödése. Ma reggel 7 óra körül 1 euróért 363 forint 14 fillért, 1 dollárért pedig 380 forint 52 fillért kellett adni. A Bankszövetség kiszámíthatóságot és növekedést vár az új kormányzattól. A szervezet közleményében azt írta, a Tisza párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A stabil magyar bankszektor pedig elkötelezett és együttműködése kész Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében, tették hozzá. Az Európai Bizottság a lehető leghamarabb megkezdi az együttműködést az új magyar kormánnyal azért, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjen el a magyar nép javára, jelentette ki az uniós testület elnöke. Ursula von der Leyen azt mondta, a magyar nép ugyanis kifejezte akaratát és visszatért az európai útra, ami az alapvető szabadságjogok győzelmét jelenti. Szomorú volt, de nem lepődött meg különösebben Orbán Viktor választási vereségén J.D. Vance, aki a kampány utolsó hetében látogatott Budapestre. Azért tettük, mert ő azon kevés európai vezetők egyike, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, nyilatkozta az amerikai alelnök. Donald Trump egyelőre nem kommentálta a Fidesz vereségét, az ilyen jellegű kérdésekre több alkalommal is úgy reagált, mintha meg se hallotta volna. Alexander Vučić szerb elnök reagált Magyar Péter hétfői kijelentéseire a szerb köztelevízió esti híradójában. Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, tudja, ki áll a magyar-szlovák-szerb együttműködés mögött. Vučić erre válaszul visszakérdezett, majd kijelentette, nem kívánja minősíteni a felvetést, hogy ne rontsa a Magyarországgal való kapcsolatokat. A szerb elnök kitért a magyar határ közelében talált robbanóanyagok ügyére is. Azt mondta, a vizsgálatot a szerb hatóságok végzik, és annak eredményeiről később tájékoztatást adnak. Hozzátette, a nyomozás során több félrevezető nyom is felmerült, egy pristinai telefonszámot is említett. Vučić beszélt Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolatáról is, hangsúlyozva, barátai mellett jóban rosszban kitart, és az elmúlt 20 évben csökkentek a magyar-szerb konfliktusok, amelyben szerintem Orbán Viktornak is szerepe volt. A Fidesz közösségének újjászervezésére készül a választási vereség után Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmányülést tartanak. A közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az a tervük, hogy a szavazóikkal együtt megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat és jelöltjeiket. Torockai László a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta beavatkozása miatt megóvja a választást. A Mi Hazánk pártelnöke az ATV műsorában azt mondta, nem volt biztosítva az esélyegyenlőség. Ő egyébként már jóval a választások előtt közölte, hogy az eredménytől függetlenül megteszi ezt. Az ukrán-magyar határszakaszon 3784-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump arra figyelmeztette Irán vezetőit, hogy ha az ország haditengerészetének megmaradt kisméretű gyorsmozgású hajói megközelítik a blokkádvonalát, az amerikai erők megsemmisítik azokat. Végül az időjárásról. Általában borult lesz az ég, bár lehetnek szakadozások a felhőzetben. Néhol kisebb zápor kialakulhat, a szél sokfelé felélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet majd délutára 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajnal kopog az ablakon, halvány fény az arcodon, ránk most egy új nap. Újra légy, mi vagyunk a világ, csak te meg én. Álmod legyen igaz egy új napon, ébredjen a fény a sötét oldalon, ránk most egy új nap vár, újra légy. Mi vagyunk a világ, csak te meg én. Jó reggelt neked, jó reggelt nekem, most minket köszönt a világ. Ölej át újra, újra meg újra, még sok-sok éven át. Vagyunk a világ, csak te meg én.
köszönt a világ. Ölej át újra, újra meg újra, még sok-sok éven át. Hajnal kopog az ablakon, halvány fény az arcodon. Ránk most egy új nap vár, új remény, mi vagyunk a világ, csak te meg én, csak te meg én, csak te meg én.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok és jó rádiózást minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. április 14-e van, kedd. A pontos idő 8 óra 11 perc. Németh Tamás zenei szerkesztő és Karkus István technikai munkatárs nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet reggeli játékunk követ, és ebben két darab páros belépő várja gazdáját a hétvégi lovasnapokra, konkrétan a Szilvásvárad Masters nemzetközi díjugrató verseny két napjára, 18-ára és 19-ére nyerhetnek két darab páros belépőt tehát. A jegyeket, de ezt elmondom majd még egyszer, legalább, a helyszínen vehetik majd át, tehát nem postán fogják megkapni, nyilván a név bemondásával, valamint személyigazolvány felmutatásával, és mind a két napra szól a páros belépő. Ennyit a játékról, 9 órakor hírekkel jelentkezik Debnár Ádám, utána egymás közt. Ez alkalommal a keresztény nevelés és a Szentírás közvetítésének mélységeibe kalózoljuk el Önöket két izgalmas előadás segítségével. Elsőként Sípos Edit segít eligazodni a gyermekbibliák világában. Rámutat, hogyan válik a Szentírás valódi lelki tápláléká a gyerekek számára. A folytatásban pedig egy egészen különleges szemszögből vizsgáljuk meg az evangéliumot. Juhász Attila, Gömör Péter falai plébános Jézus pedagógiájáról beszél.
Az evangéliumokban nagyon gyakran olvasunk arról, hogy az Úr Jézus tanít. Tanít egyéneket, tanít csoportokat, sőt tömegeket, tanít a zsinagógákban, tanít magánházaknál, tanít a szabad ég alatt, sőt a jeruzsálemi templomban, és azt is olvassuk, hogy 12 éves korában már ott ül a tanítók között a templomban. Amikor pedig Pilátus felelősségre vonja, akkor azt mondja, hogy én nyíltan beszéltem az emberek előtt, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam.
9 órától külön műsorral jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban bemutatjuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot Fel elnevezésű kampányát, és foglalkozunk még a Mályi Természetvédelmi Egyesület kitüntetéseivel is. Pontosabban csak egyről lesz szó. Most Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét hallják.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van.
9 órától Tokai Adónkon is külön műsorra jelentkezünk, méghozzá a kilátóval, melynek tartalma. Az Egri Nagyegedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. Beszélgetés az irgalmasság ünnepéről. Ajánlunkban Kormos Csaba, poroszlói plébános atya gondolatait hallják.
Miben nyilvánul ki Isten mindenhatósága? Az irgalmasságában. Tehát abban, hogy az Isten irgalmas. Úgyhogy ez nem csupán egy az ő attribútumai, a tőle elválaszthatatlan tulajdonságai közül, hanem az irgalmasság az mintegy a legkifejezőbb. Az irgalmasság, a szabad mondani, ami emberi értelmünk számára az ő tulajdonságainak az összefoglalása.
10 órától közös műsort sugároz mind a 9 adónk, hírek majd kerengő. Van-e valamilyen különleges feladata, felelőssége az értelmiségnek és a keresztény értelmiségieknek? Erről beszélget majd Sályi András vendégével, Maklári Ákossal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökével.
Nagyon sokan élünk félelemben, ezt mindannyian tapasztaljuk, éljük. A betegségek, a háború, a gazdasági válságok félelmében, ezt én mint pap is tapasztalom. Nagyon sok lelki beszélgetésben, gyónásban előjön az, hogy félelem van, és ahol félelem van, ott indulat van, ott nem feltétlenül a pozitív érzelmek jellemzőek, hanem sokkal inkább a védekezés és sokszor az ösztönös és indulatos megnyilatkozás, és azt hiszem, hogy ezt mindannyian érezzük, tapasztaljuk, ahogy telnek, múlnak a napok.
10 óra 45-kor jelentkezünk majd a Lélekszavával, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről emlékedik, és ez alkalommal a kenyértörésről lesz szó.
Hogy a keresztények szemében olyan fontos volt a kenyértörés gesztusa, ne felejtsük el, hogy az Emmauszi tanítványok is ezáltal ismerik föl a hozzájuk csatlakozó Jézust.
Tizenegy órakor híreket mondunk, majd cseperedő. A mai műsorban az autizmusról beszélgetünk Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Bejátszásunkban most őt hallják.
De azért mindenki szembesül azzal, hogy sok probléma van, és azért segítségre szükségünk van, és ha más nem, egymást is kell támogatnunk. Tehát itt nem csak a gyermekek támogatás és az ő fejlet, nyilván ez az elsőrendű, de hogy a mi lelki békénk és mentális, fizikális jólétünk is nagyon-nagyon fontos. Tehát sok szülőnek ezt is meg kell emésztenie, és erre rá kell jönniük, hogy ha az édesanyja vagy a család nincs jó állapotban, akkor a gyermek sem lesz jó állapotban.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elimádkozzuk a Regina Célit, 12:05-kor pedig egyházi híreket hallanak. Szólj Uram, a mai napi evangélium hangzik el ezt követően 4 nyelven, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Szent Lidvináról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, valamint névnap és kalendárium című kis műsoraink következnek, amelyek le is zárják ezt az órát. 13:05-től a zenemestereivel szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13:55-kor hallanak majd. A pontos idő 8:18.
Veszettnek tűnő emlék ismét rám talált. Begyógyult régi sebb, mi feltép néhány kép. Ezeklő hangom súgott ismét azt, mint rég. Vágyom még kortyolnál a mézédes napfény kízé.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
8 óra 21 perc van. Közel 200 lovas, 300 ló és 13 nemzet Szilvásváradon. Április 15-e és 19-e között érkezik a Szilvásvárad Masters nemzetközi díjugrató verseny. És ennek, mint mondtam, két napjára, tehát a hétvégére nyerhető két darab páros belépőjegy a mai játékban. És azt is elmondom még egyszer, hogy a jegyeket nem postázzuk, hanem a nevet kell bemondani a pénztárban, a Lovas Központ pénztárában, és úgy vehetnek részt az eseményen sokad magukkal. 8 óra 21 perc van, most már lassan 22, és Bozók Ferenc atyát halljuk a ma reggeli játékban. A múlt héten találkoztunk, minden találkozás vele igazi élményszámba megy, főképpen, hogy a közös emlékeinket idézzük föl, mint tettük ezt a múlt héten. Most valakiről hallanak, akinek a nevét várom a 36-os körzet 510-610-es telefonszámra.
Szomorú apropó kapcsán beszélgetünk itt, mert éppen a napokban hunyt el, és nekünk van egy közös személyes emlékünk is, és az lehet, hogy talán tartalmas, vagy a rádióhallgatók számára nem haszontalan, hogyha felidézzük a közös emlékünket is, amire talán emlékszel, ha talán...
Én emlékszem, mert én hívtam meg a teológiára, az Egri Tudományi Főiskolára, a szemináriumba. Azon apropóból hívtam meg őt, hogy írt egy cikket. Arról szólt a cikk, hogy lehet-e szent, ami annyira rossz, mint a gitáros egyházi ének műfaja.
Arra emlékszem a beszélgetésből, hogy hát nyilván, hogy azért a komolyabb minőségi egyházzenének a pártjára kell az az ember, aki Magyarországon a komoly zenének egyik legnagyobb ismerője volt, aki a Kinyerma című rádióműsorban, Játék és muzsika 10 percben című komoly zenei játéknak volt a riportere, vagy szerkesztője, vagy műsorvezetője.
Sőt, hát az ötletgazdája ő találta ki.
Igen, és aztán volt neki olyan komoly zenei műsora is, aminek az volt a címe a rádióban, hogy csak a derű óráit számolom. És egyébként hát nyilván ő a komoly zenének egy ilyen megfelebezhetetlen tekintélye volt Magyarországon, és emlékszem, hogy amikor felmentem hozzá, és körülbelül 12 órányi anyagot rögzítettem diktafonra vele, amiből bőven írhatnék egy nem is vékony kötetet, akkor sokszor éreztem ilyen mederbe terelésnek, hogy ő mindig a komoly zene irányába ment el, én pedig abban nem vagyok igazán járatos, és mindig próbáltam visszaterelni a folyam medret a költészet talajára. De egy év iránt neki a komoly zenei műveltsége mellett az irodalmi műveltsége is hatalmas volt, és emlékszem, amikor ez a szemináriumbeli meghívás volt, akkor valahogy te ezt úgy promóztad, hogy a kortárs költészet, meg vagy hogy a kortárs költészetről kérdezted, hogy kiket tart jónak, vagy stb. És akkor ő nagyon kedvesen a maga szokásos alázatosságával és kedvességével szabadkozott, hogy igazából ő a magyar kortárs lírában csupán egyfajta bedolgozó, tehát nem tekinti magát a kortárs irodalom témájában szaktekintélynek.
Úgy megjelent vagy 20 kötete, és visszatérve a zenére, egyrészt a Kinyerma, mindig ebédeltem, amikor a Kinyerma ment, mert mentem délután iskolába. Egyik héten délelőtt jártunk, másik héten délután, és amikor délután mentünk, akkor volt az ebéd otthon, és én meg voltam győződve, hogy ezek az emberek beépített emberek, mert nem lehet ezeket a zenéket ismerni vagy felismerni, de nem, ez egy teljesen őszinte játék volt. A másik pedig, hogy megkértük őt, hogy játszon valamit nekünk a szemináriumban, mivel ő zongora művész is volt, de aztán a zenei ismeretterjesztést választotta, és leültettük egy ilyen teljesen lestrapált és lehangolt harmóniumhoz talán, és játszott rajta valamit. Nyilván nem rajta múlt, hogy nem úgy szólt, ahogy kellett volna, de megtette.
Amellett, hogy ő nyilván zongora művész is volt, a Felső Krisztina városi templomban orgonált, és más helyeken is, tehát az egyházi orgonával is baráti viszonyban volt. Sok mindent gondoltam, hogy mondok, vagy villantok fel róla személyes emlékeket, de alá is kérdezhetsz.
Még annyi a személyes emlék, hogy a pápa látogatás során azt ő kommentálta II. János Pál látogatását, első látogatását Magyarországon, és helikopterrel ment, és mondta, hogy hát nem volt az utolsó mulatság helikopterezni a pápa nyomában.
ezt az élményt a második Szent II. János pápának a, hogy hogy is fogalmazzuk, a látogatásának a kommentálását, narrálását, ezt élete egyik jelentős élményének és eseményének tartotta, és részletesen be is számolt róla ebben a kortársalgó interjúban, mint egy meghatározó élményre. Hiszen mindenhová kísérték a pápát, és igazából neki nagyon képbe kellett lenni, és folyamatos jelenlétet, szolgálatot igényelt részéről ez a nagy pápa látogatás. Akkor mondok esetleg személyes emlékeket.
Igen, akkor térjünk rá a személyes emlékekre.
Megvolt ez a személyes kapcsolat, és itt-ott amúgy így-úgy irodalmi találkozók kapcsán már volt valami minimális személyes nexusom. Amikor készült a kortársalgó kötet, akkor természetes, hogy eszembe jutott, mert én a verseinek a lírai futamait, illetve ezt a, nem is a lírai futamait, hanem ezt a meditatív, mindig a hétköznapi látványból a transzcendens felé elugró költészetét nagyon magaménak éreztem. Talán tanultam is belőle. Természetes, hogy kihagyhatatlan volt számomra. Már amikor terveztem, hogy kiket szólítok meg a kortársalgó kötetem kapcsán, egyéb iránt Felső Zöldmári úton a Rózsadombon volt az ő házuk, ami egy tulajdonképpen társasház, nem is olyan magas ház, és szerény, mondhatom, hogy ahhoz képest, hogy tényleg egy országosan ismert, tényleg sokat televízióban, rádióban, zenei életben sokat dolgozó személyiség volt, ahhoz képest szerényen élt. És arra emlékszem, hogy amikor mentünk le, mert olyan kedves volt, hogy levitt a helyjárat az autóval, annyira közvetlen és kedves ember volt, hogy nem csak hogy felajánlotta, hogy elvisz, hanem olyan figyelmes volt, hogy amikor kiillottam a magas szárú cipőmmel, akkor cipőkanalat adott a kezembe, hogy azzal egyszerűbb higgyem el. És amikor gördüntünk le a Pittypang utcában, akkor egy tavaszi nap lehetett, valószínűleg hasonló, mint most, ilyen áprilisi, nem tudom pontosan mikor készült, mert több interjú is készült, és valóban Pittypangba, gyermekláncműbe borult az egész Pittypang utca. És akkor én mosolyogva, vagy beszélgettünk el, és derűsen mondta, hogy azért a Pittypang utcában nem minden évszakban van Pittypang, tehát kifogtam, de tény és való, hogy a Pittypang utca, amikor van Pittypang, akkor az nagyon Pittypangos utca. És hát olyan is volt ez olyan kedves emlék, hogy eljött egy könyvbemutatomra, és adott a kezembe egy saját új kötetét dedikálva. De a tényleges kapcsolat az kvázi már olyan 5-6 éve nincs, vagy nem volt az utóbbi esztendőkben. Egyébként hosszabban a pápa látogatásról is beszél. Még azt esetleg felidézném, hogy mit válaszolta erre a kérdésre, hogy milyen emlékeket idéz önben a második János Pál és mind a két pápa látogatás. Mindkét pápa látogatás televíziós pályafutásom legszebb napjaihoz tartozik. Felejthetetlen élmény volt. Véletlenül lép itt a fénykép, amint állunk a budaörsi repülőgépen Török Józseffel, az egyháztörténésszel és Veres András püspökkel, aki ekkor még egyszerű ifjú pap volt. Itt szálltunk föl egy katonai helikopterbe.
Bocs, a prefektusunk.
Igen, az Egri Szemináriumi prefektusa volt. Ezzel repültünk a pápa látogatás helyszíneire, vagyis Máriapócsra, Pécsre és Szombathelyre. Debrecenbe csak a Népstadionba gyalog. Magáról a pápáról persze rengeteg adminisztrációs dolog vont el a figyelmem. Sok mindenre kellett gondolnunk, tehát nem volt elég időnk magára az élményre. Inkább az volt előttünk, hogyan tudjuk szolgálni ezt a csodálatos jelenséget, amelyben együtt vagyunk. Szigorú forgatókönyv szerint dolgoztunk. Mégis újra és újra ment minden, és állandóan át kellett beszélnünk Török Jóskával, hogy melyikünk mikor mit mondjon. Meg volt szabva, mi történik, ha Ferihegyre beér a pápa repülőgépe, hogyan várja a köztársasági elnök, ki hova áll, és így tovább. Meg volt mindennek a protokollja és liturgiája. Fő feladatunk mégis az volt, hogy mindazt, ami történik, adekvát módon kommentáljuk, hogy a történéseket minél közelebb hozzuk a kedves tévénézőkhöz. Sokszor, amikor nem beszél, csak integetett és járt, úgy éreztük, mi mondjuk, amit ő igazából mond. Amikor nem beszél, csak jelen volt valahol, az is sugárzó volt. Egy apáca exotikus örömében átközötte magát a kötélkordonon, odaszaladt a pápához és megcsókolta a gyűrűjét, de a pápa ezt is jól fogadta, nem riadt meg. Úgy tűnik, hozzá volt szokva az ilyesmihez. Pápával kapcsolatos televíziós munkám és élményem, gyakran közvetíthettem a karácsonyi és húsvéti Urbi et Orbi áldásokat is.
8 óra 30 perc van, vagy nagyon könnyű volt a feladvány, vagy nagyon népszerű a lovas program, mert rengeteg telefon futott be jó megoldással. A sorsolás azonban mindenkinek nem kedvezhet, de felhívom figyelmüket, hogy egyrészt lesz még egy páros belépő a ma reggeli játékban, illetve Farkas Erzsébetnél is két darab páros belépő lesz elérhető pénteken. Most tudjuk meg, hogy kit hallott, hogy kiről hallottuk. Bozók Ferenc atyát hozta Isten.
Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Erika vagyok.
Örvendekedes Erika, ki lenne tehát a megfejtésünk?
Cigán György volt az, aki a Kinyermát vezette annak idején.
Így van, Cigán György. Sokan emlékszünk még rá, nem is olyan régen halt meg, bár az utóbbi időben már kevésbé volt aktív, nyilván a korból fakadóan korából, hiszen 94 éves korában hunyt el, és említette Bozók Ferenc atya a Kortársalgó című kötetet, melyben vele is beszélget. Amikor itt járt Feri atya, felajánlott egy példányt, de ez majd csak jövő héten lesz elérhető a reggeli játékban. Én is szeretem ezt a könyvet, de a feleségemnek kifejezetten a kedvence, de úgy tudom, hogy a páros belépővel tud élni.
Igen, a hétvégén. Szeretnénk menni, igen.
Jó szórakozást kívánok akkor. Esetleg lovagolni is tud?
Hát azt azért nem, de voltunk már nagyon sok éven keresztül a díjugratón, a fogathajtón, és nagyon-nagyon nagy élmény, úgyhogy szeretnénk, minden évben megpróbálkozunk nyerni is, meg menni is.
Kónya Éva kolléganőm szerezte a jegyeket, és mi meg akkor nem jutatjuk el önnek, hanem a kedves nevét. Igen. Legyen majd a pénztárnál bemondani.
Rendben, köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Isten áldja is.
Isten áldja önöket.
Cigán Györgyöt egy kicsit úgy is bemutatta Bozók Ferenc atya, mint költőt, mondhatnám kollégáját. És elgondolkodtam azon, hogy vajon hány költő járt, mondjuk Mindszenty Gedeont leszámítva az Egri szemináriumban. Hát egyről szerintem mindenki tud. Egy óriási emléktábla van a falon, egy Petőfi emléktábla, amely megörökíti azt, hogy néhány napot ott élt, degélt, húzta meg magát Petőfi Sándor, akinek hát akkor sem ment olyan jól, elég vékony pénzű lehetett, mert az úti költség további részét, meg egy kis zseppénzt a szeminárium növendékei dobták össze neki, és mi is összedobtuk Cigány György úti költségét, mert azért Pestről kellett lejönnie, és a Magyar Egyházi Irodalmi Iskolának minden teológiai hallgató kispap, hogy mondjam, kötelezően tagja volt, és mely tagdíjat is kellett fizetni, és ebből tudtunk meghívni olyan személyeket, mint akár Cigány György, vagy Vasadi Péter, ő is 100 éves lenne, vagy ő 100 éves lenne idén, őt is meghívtuk, de őt nem én, mint a mely elnöke, hanem Tarjányi Zoli atya. Szép emlékű Tarjányi Zoli atya, nagyon szép emlékeket őrzök róla, hihetetlen, ahogy ő például a verseket szerette, és hogy beszervezett minket, többek között engem is verset mondani. Csak az ő kedvéért voltam hajlandó nyilvánosan úgymond szavalni. Jó, a zene után folytatjuk a reggeli játékot, még két darab páros belépünk várja majd, remélhetőleg boldog tulajdonosát.
Yeah.
8 óra 39 perc van, és egy-két programot hadd ajánljak szíves figyelmükbe. Húsvéti szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsa Füzércsoport szervezésében 16-án csütörtökön 18 órai kezdettel itt a Szent Bernát templomban Egerben. Jöjjetek, imádjuk az Urat! 150 éves a Jász Múzeum, és ezt sokféleképpen ünneplik, többek között előadássorozattal, a múzeumi esték előadássorozattal. A következő alkalomra csütörtökön kerül sor 17 órakor a Jász Múzeum épületében, Jászberényben. Ez alkalommal dr. Rosta Szabolcs régész, a Katona József Múzeum igazgatója tart előadást a tatárjárás régészetéről. Tehát április 16, csütörtök 17 óra Jász Múzeum. És ez a csütörtöki nap bővelkedik programokban, már ami az estét illeti, mert szintén csütörtökön 17 órakor kezdődik a Tábor a szomszédból. A Bódva-völgyi madárgyűrűző állomás 40 évéről szóló előadás, amelynek előadója Huber Attila, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa lesz. Helyszín Eger, Kossuth Lajos utca, közelebbről a Civil Közösségek Háza. Egy kis kedv csináló hozzá. Többször voltam ott, és minden alkalom egy élmény volt. Idén ünnepli az Aggteleki Karszton Rubin lakodalmát, hazánk egyik a legrégebbi madarásztábora, a Bódva-völgyi madárgyűrűző állomás. Valószínűleg a 80-as évek közepén még csak nem is reménykedett benne a tábor alapítója, dr. Horváth Róbert, hogy az általa indított kezdeményezés mivé növi ki magát napjainkra. Ez a tábor Észak-Magyarország egyetlen rendszeres, több évtizede működő gyűrűző tábora, ahol a kőkemény kutató munka mellett hasonló fontossággal van jelen a jövő nemzedékeinek képzése. És ki tudna erről többet elmondani, mint Huber Attila, aki idestova 32 éve gyűrűzője a tábornak, és bátran kijelenthető, hogy nála jobban senki sem tudná elmesélni ennek a sokszor mesebelinek tűnő helynek a történetét. Tartsanak tehát velünk, remélhetőleg én is el tudok rá menni, csütörtökön 17 órakor, igazából mindenképp ott kell lennem, mert már a riport le van beszélve, itt Egerben a Civil Közösségek Házában. Folytassuk tovább a reggeli játékot, szintén nemrég hagyott itt bennünket a Magyar Tudományos Paleontológia egyik nagy alakja. Többször találkoztam vele, jellegzetes figurája volt ő, nem csak az ásatásoknak, hanem amúgy is. A detektíveknél van az, hogy valamiféle attribútumot kapcsolunk hozzá, amiről fölismerjük, van, aki nem hornyakkendőt, viszont áling meggombolja az ingét, vagy Ellery Queen, aki hosszú sálat hordott, Megré pipázott, Kalambó szivarozott, Deriknek táskás volt a szeme, na hát ő is pipázott. Nagyon kevesen Szilországon szerintem kukoricacsutka pipát, ő neki az volt a kedvence, egyszer látta még a Nemzeti Múzeum előtt is, ahogy sétált és szívta a pipáját. Azt hinni az ember, hogy egy kukoricapipa, az hamar elég, elporlad, elszenesedik, azonban egy amerikai ismerősöm, texasi, biztosított arról, hogy van olyan ismerőse, aki a nagyapja kukoricapipáját szívja. Nos, tehát ez csak egy kis mellékszál, mert nem ezért került ő be a mai adásba, hanem nagyon sokat tett a magyar paleontológiáért. Többször találkoztam vele ásatásokon is. Ez a kis riport, ami most megy le, Ipoly Tarnócról készült. Föladtuk már olyan megfejtésként, vagy kérdésként, hogy hol járunk. Most az a kérdésem, hogy kit hallunk. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.
Ősállatok lábnyomait tulajdonképpen 1900-ban fedezték föl. Korábban arról volt nevezetes, hogy egy óriás megkövült fa volt. Ezt még az 1800-as évek közepén már közhírré tették. Tehát volt egy olyan alap, amire aztán 1979-ben megkezdődött a terület kiépítése, és ma már egy nagy látogatóközpont, sok érdekességet tartalmazó első számú földtani természetvédelmi objektumunk. Menet közben több ásatással tudtuk, hogy hol folytatódnak az úgynevezett lábnyomos rétegek, amelyek behúzódnak a hegyek alá. Ahol a völgyek föltárják, ott a peremük előbukkan, és ezt kell csak követni. Ennek következtében ma már több mint 3000 állatnyomot ismerünk, de mindig voltak közöttek kétségesek is. 2013 nyarán kettős széllel mentünk többször is. Az egyik, hogy két korábban ismert lábnyomos terület közötti részt föltárjuk egy keskeny sávban, főleg azért, hogy milyen lábnyomok vannak ott, és milyen kőzet van alatta, milyen fölötte. A másik cél pedig leginkább az, hogy végre találjunk valamilyen állatcsontot is, mert nem létezik, hogy csak a lábnyomokat hagyták ott egy ilyen katasztrofális vulkáni kitörés alkalmával, valami bekövetkezett, hanem hát valahol ezeknek az állatoknak valahol ott kell lenniük. Hát ezt még sajnos nem sikerült megtalálni, viszont újabb lábnyomokat és közöttük érdekes lábnyomokat is találtunk. A legvalószínűbb az, hogy a nyomokból ítélve, tehát hogy hogyan követik egymás, egy futómozgás, egy csapatosan menekülő-e, vagy pedig egy normál napi életet mutató lábnyomok, mindkettőt megtalálni itt. Tehát vannak olyan lábnyomok, amik egyértelműen azt mutatják, hogy egy csendes időszak is volt, amikor oda jártak inni az állatok, oda jártak táplálkozni, vagy éppen lepihenni. A ragadozók követik ugye az orszarúakat, a különböző szarvasféléknek a nyomait. Aztán vannak olyan nyomok is, amelyek kifejezetten ilyen gyors mozgásra, szinte menekülő módot tükröznek a lábnyomok alapján, és ezek között talán előfordulhattak olyan ragadozó nyomok, amelyekről korábban nagyon kevés ismeretünk volt, sőt bizonytalan volt, hogy egyáltalán léteznek-e ilyen nagyon nagy testű ragadozó nyomok, amelyeket most egyértelműen több példányban is sikerült megtalálni. 11 állatnak a nyomait lehet elkülöníteni. Ezek között van orszarvú, ez olyan orszarvú, amelynek megint nem volt tulka, tehát tulok nélküli orszarvú, amelyikből megvolt a nagyobb hím, a kisebb nőstény és a bébik is megvoltak, tehát családi életben. Aztán kétféle ilyen patás, különböző méretűek, egy kisebb, mondjuk őzméretű és egy nagyobb, egy szarvas méretű patásnak a nyomaitól hemzseg több helyen a megkövesült egykori homok. Aztán vannak madárnyomok, és vannak ragadozó nyomok. A ragadozó nyomok között is van olyan, amelyik egészen ilyen kicsi menyétszerű, szinte csak a karom nyomok azok, amelyek benyomódtak, néhány esetben a talp lenyomatának a pereme is látszik. A ragadozók között volt olyan állatnak is a nyoma, ahol egy egyettől, egy példánytól származó gyönyörű három teljes talp lenyomat az éles karmokkal a végükön kimutatva volt. A legbizonytalanabb, azt pedig tulajdonképpen korábban nem találtuk meg. Csak annyit tudtunk róla, hogy amikor még a 1920-as években volt egy nemzetközi szakmai kirándulás a területen, akkor előkerült egy olyan nyom, amit a Bécsben élő neves Abel, Otenio Abel professzor életnyomokkal foglalkozó könyvében röviden ismertetett, és a fényképét is lehozta, és nem nagyon tudta, hogy ez milyen ragadozó, csak azt tudta, hogy igen nagy méretű ragadozói. A mérete az körülbelül egy olyan hosszúsága, lábnyom hosszúsága egy 20-25 cm, tehát egy mai oroszlánnal sokkal nagyobb, a grizzly medvének a nagyságrendje, vagy még annál is nagyobb ragadozói. De azt, amit az Abel ábrázolt, ezt nem találtuk meg egyértelműen, csak sejtésünk volt, hogy talán ez az.
Csak egy nyom volt az egész?
Egy nyom volt az egész.
Tehát négy lába van?
Egy nyom volt, de hát a többi az valahol későbbiek során vagy elmosódott, vagy nem nyomott oda, vagy nem tártuk föl azt a területet. Nagyon sok oka lehet, hogy több nyomot találunk-e. A lényeg az, hogy ennek utána járva Bécsben, a Bécsi Egyetem úgynevezett Abel gyűjteményében megtaláltuk azt a gipszmásolatot, amit az egykori példányról készítettek. Ebből kiindulva most már volt elképzelésünk, hogy Abel annak idején mit láthatott, és akkor ez egy kiinduló pont volt, hogy erre jobban odafigyeljünk. És 2013 nyarán, amikor egy új felületet tártunk föl, akkor gyanúsá kezdett válni a dolog. Olyan nagyméretű karomnyomokat lehetett látni, azokat kifejezetten látni, amelyeket utána szépen letisztítva az eredeti fedőréteget ezekről a lábnyomos részekről, egyre jobban kirajzolódott a hatalmas talp lenyomata is. És ilyenből több is előkerült, sőt újra utána nézve a régebbi feltárási területeken, ott is sikerült most már más szemmel vizsgálva a területet ezeket kimutatni. Tehát most egy 5-6 ilyen hatalmas egykori ragadozónak a nyomát ismerjük. Valóban a legnagyobb gond mindig ebben a kutatási területben, hogy a lábnyomokat külön, meg hogyha külön találjuk meg az állatok csontváz töredékeit, vagy esetleg egész csontvázát, hogyan tudjuk összeilleszteni. Ha csontvázunk van, és főleg annak a lábrésze, tehát a pata, vagy a kéz és a lábnak a nyoma, akkor tulajdonképpen már abból elég könnyű rekonstruálni, hogy milyen lehetett magának a lábnyoma. Ugyanez fordítva sokkal nehezebb, amikor lábnyomból kell az állatot fölé képzelni, bár erre is vannak technikák, a nyomoknak a mérete, hogyan követik a lépésnyomok egymást, milyen szélesen rakta a lábát, mennyire egyenes vonalba ment, mennyire nyomódott be, milyen lehetett a testtömege, vannak számítási lehetőségek, hogy milyen sebességgel mozoghatott abban a pillanatban egy ilyen méretű, ilyen anatómiai felépítésű állat. Tehát fordítva is, lábnyomokból is tudunk következtetni magára az egykor élt élőlényre.
A medvekutya talán kevésbé ismert, még a tudósok előtt is, mégis a 4D-s moziban, kisfilmben, hát ezzel rémisztgetik a gyerekeket. Mégis fel tudjuk építeni, vagy el tudjuk képzelni, hogy hogy nézett ki?
Feltétlenül el tudjuk képzelni, hogy akár lábnyomok alapján is, hogy milyen lehetett egy állat. De egy rekonstrukció, egy ősállat rekonstrukció, legyen az például a dinoszauruszoké is, azok a valóságban töredékeken alapulnak. Lehet, hogy az a hatalmas nagy dinoszaurusz, amelyik ugye már üvölt, lépeget, fut, csoportos életüket ismerjük minden, azok néhány csonttöredéken alapulnak. Leginkább például azt szokták érezni, hogy honnan tudjuk, hogy milyen volt a színe. De hát ezt közvetlenül nem tudjuk, hanem abból a környezetből tudjuk visszakövetkeztetni a mai élő élettársulásokkal összehasonlítva, hogy mondjuk egy trópusi területen milyen életmód mellett milyen színűek lehetnek azok az állatok, amelyek egykori múltunkban is hasonló körülmények között éltek. Tehát ilyen apró részletekből a legelemibb adatokat, úgy mint a testméret, testtömeg, mozgásviszonyok, ezeket közvetlenül a lábnyomokból is meg lehet határozni, és amennyiben vannak csontvázak, nem ugyanonnan, vagy csonttöredékek, amelyek további adatokat szolgáltatnak, például a táplálkozás módjához, aztán vagy csoportos életet éltek-e, vagy sem együtt találni meg a csontjaikat, vagy a nyomaikat. Ezek mind olyan apró adatok, amelyekből össze lehet gyűrni egy a valósághoz nagyon hasonlító fantázia figurát, amit például, mintha egy ilyen látványos csúcsragadozó volt itt természetesen a többi állat mellett is, ez helyet kapott az úgynevezett 4D-s moziban. Itt viszonylag közel volt még a tengerpart, ebbe a tengerbe szerteágazó, ágakra bomló patakok, időszakos folyók ömlöttek be. Nagy volt a csapadék mennyiségnek a szezonális évszakos változása, és amikor nagyobb árvíz volt, akkor a finom homokot azt, mint egy ártéri területen lerakta ez a víz. Nos, ezek, ahol a lábnyomok megmaradtak ebbe a finom szemű üledékben, és ahol a partszegélyen voltak, viszont ahol a fő vonala volt a víznek, ahol kavicsokat görgetett, ott pedig más kőzet, ott egy ilyen kavicsos, homokos réteg rakódott le, és ez vihette tovább azoknak az állatoknak a tetemeit, vagy csontjait, amelyeknek a lábnyomait az ártéri területeken finom szemű üledékben megtaláljuk. Tehát egy nagyon fontos dolog az, hogy ugyanolyan korú, tehát itt körülbelül egy olyan 17-18 millió évvel ezelőtti időszakról beszélünk, hogy egy ilyen nagy, állandóan változó partvonalú folyópatak rendszerhez kapcsolódóan máshol vannak, helyileg máshol vannak a lábnyomok, és máshol lehetnek maguk a csontmaradványok.
8 óra 52 perc van, kedves hallgatóink, és szeretettel köszöntöm, már mondhatom, hogy nyertesünket hozta Isten. Ha minden igaz, igen.
Dicsértessége Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Nos, tehát akkor egy nevet szeretnék öntől hallani.
Kosta István.
De nem az ön nevét, hanem akiről az előbbi hallottunk, aki beszélt az előbbiekben. Akkor úgy látszik, hogy...
Ja, hogy ki volt a paleontológus?
Így van.
Kordos László, vagy Kardos László.
Így van, Kordos László, dr. Kordos László volt az, akit hallottunk. Hát Ipolyt Arnócról beszélt, ott is dolgozott, de valójában Rudabányán végzett óriási munkát. Ugye ott találták meg a Rudapithecus hungaricust, amit állítólag külföldön nem is ismernek ilyen néven, hanem Amapithecusként vonult be a tudományba. Rudit ugye találták meg ott 1971-ben, és Gabi volt a következő megtalált majom, mert ugye a Rudapithecus az nem emberelőd, vagy valami ilyesmi, hanem sima majom. És a második majom lett a Gabi. Talán Hernyák Gábor volt az, aki megtalálta, és így lett Gabi belőle. Nagyon szépen köszönöm a megfejtését, és akkor ön is tud élni a két darab belépőjeggyel a mostani hétvégére, Szilvásváradra.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm, és még mielőtt elköszönnék hallgatóinktól, egy programot hadd ajánljak figyelmükbe. Aki nem tud elmenni, vagy nem akar Szilvásváradra, az ebben a programban részt vehet, az apostolok lován, vagyis a saját lábán, a ritkán járt utakon, szombaton túrát vezet Tice Nándor, a Kárpát Egyesület tagja, amelynek útvonala Eger, Bakta, Szarvaskő, Almár, Eger, Tesco parkoló. A táv 17,7 km, és a találkozó 7 óra 50 perckor van, vagy lesz szombaton, itt Egerben az autóbuszállomáson. A busz 8-kor indul, ne késsenek sokat. Köszönöm figyelmüket, én ennyit szerettem volna mára. Aki nyert, annak jó szórakozást kívánok a hétvégére. Aki nem nyert, az pénteken még újra próbálkozhat Farkas Erzsébetnél, akkor is két darab páros belépő várja majd gazdáit. A pontos idő 8 óra 55 perc, megköszönöm a technikai munkatárs Karkus István segítségét, önöknek a figyelmet és további szép napot kívánok.